Kevés embert lehet sokáig hűíteni, vagy sok embert rövid ideig hűíteni, de az, hogy sok embert sokáig hűíteni, azt nem lehet. Most ezt kéne belássák. Tehát oké, nem vonták le a konzekvenciákat a Georgescu történetből. Csúful elverte őket Simeon. Tehát hogyha ezek után, vagy legkésőbb ezek után ők nem érzik azt, hogy jó, most már nem kéne hazudni az embereknek, most már beszélni kéne hozzájuk, most már egyeztetni kéne velük, tehát valami irányt mutatni. Mert sokan mondják Romániában, és nem tavaly november óta, hanem évek óta, hogy hát Romániának nincs stratégiája. Tehát mit akar Románia? Tehát nézzük meg akkor, hogy mi az európai vagy a világgazdaságban a helyzet, és találjunk Romániának egy nist, egy sávot, ahol fejlődni tud, és ahol lehet valami súlya.
Romániában tarolt a szélső jobb. Méghozzá annyira, hogy keleten úgy fest, elfogyott a hagyományos pártoknak a hitelessége. Outsiderekről szól a politika, egyikük orosz hátszéllel, a másik pedig a saját politikai kreativitásának köszönhetően csinálta meg magát. Ki nyerheti meg az elnökválasztás második fordulóját? Elszigetelődhet-e Románia az Európai Unión, illetve a NATO-n belül? Mit jelent a román elnökválasztás eredménye a magyar diaszpórának, illetve mit Ukrajnának? Vendégünk Barabás Balázs újságíró. Szia! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szervusz!
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. És mielőtt belekapnánk a tegnapi eseményeknek az elemzésébe, ígérem, el fogunk odáig is jutni viszonylag gyorsan. Szeretném, hogyha egy picit a kontextusát rendbe tennénk ennek az egész romániai, nagyon nehezen tudom máshogy megfogalmazni, de hajcihőnek, ami most ott történik, ugyanis tavaly novemberben már volt egy elnökválasztás, amit Călin Georgescu megnyert, majd néhány nappal később a Román Alkotmánybíróság fogta magát, és gyakorlatilag semmisítette az eredményt azzal az indoklással, hogy egy orosz befolyásolási kísérlet volt Georgescu mögött. Márciusban Georgescut pedig el is tiltották attól, hogy az új választáson el tudjon indulni. Ez az orosz befolyás, ez nála, ti mit láttatok belőle, hogy volt tetten érhető? Hogyan jelent meg mögötte Oroszország?
Hát nem volt egyértelmű az elején, hogy volt orosz befolyás. Az elején még csak arról volt szó, hogy a TikTokon nagyon intenzív kampányt folytatott, nagyon jól megszervezett kampányt, nagyon sok több ezer felhasználóval, akik felé terelték a nézettségeket, a megtekintéseket, és csak ezután merült fel az orosz befolyás, ami úgy néz ki, hogy valós volt. Tehát én láttam egy francia tényfeltáró újságírói riportot, ők megszereztek egy a román belső hírszerzésnek a jelentését, amiből kiderült, hogy valóban volt orosz befolyás, orosz finanszírozás. Ez körülbelül párhuzamosan derültek ki ezek a dolgok, mert ugye a román újságírók elkezdték feltérképezni, hogy tényleg hogy is lett ez a Călin Georgescu óriási siker, meg óriási győzelem, és akkor kiderült, hogy hát persze Georgescu azt mondta, hogy ő nulla forintból, illetve lejből vagy euróból finanszírozta ezt az egészet, teljesen önkéntes alapon segített neki mindenki. Aztán elkezdett kiderülni, hogy hát bizony ott voltak 100 000 és akár milliós eurós nagyságú üzletemberi támogatások is. Aztán az is kiderült, hogy ennek az üzletembernek igazából nem volt annyi pénze, hogy millió euróval támogassa ezt a kampányt. Szóval ott nagyon zavaros dolgok voltak. És nemrég jött ki, mondom, ez a francia tényfeltáró riport. Ők megszerezték ezt a titkos szolgálati jelentést, amivel kiderült, hogy tényleg volt orosz befolyás. Aztán, hogy ők ezt miért csinálták, mit reméltek tőle, mennyiben támogatták meg a Georgescu kampányát, az nem világos, de egyértelmű, hogy volt.
Valami szándékot azért mégiscsak feltételezhetünk az oroszok mögött, mégis mi lehet ez egyébként, hogy miért pont Georgescut, és hogyha ha ez az Alkotmánybíróságon átment volna, és ha belőle elnök lehetett volna, akkor milyen célja lehetett ennek a támogatásnak szerinted?
Hát az elnöki pozíció az fontos, de nem a legfontosabb a román adminisztrációban. Az elnök felelős a külpolitikáért például, nagyon érdekes megosztás van a román politikában. Van egyszer a külügyminisztérium, tehát a kormányon belül van egy külügyminisztérium, de az elnök is végzi a maga külpolitikai tevékenységét. Úgyhogy ilyen szempontból feltehetően lett volna súlya az orosz befolyásnak, hogyha ők azt akarták volna, hogy az országot, tehát Romániát eltávolítsák a NATO-tól, az Európai Uniótól, és fokozatosan bevonják az orosz befolyási körbe. De azért nem teljesen, hogy mondjam, mindenható az elnök. Például az előző több választás is volt, ugye parlamenti meg elnökválasztás. Klaus Johannis előző elnök, aki a liberális pártnak a hát informális vezetője volt, nagyon erős konfliktusban volt a szociáldemokrata párttal, de köteles volt az alkotmány szerint kinevezni a szociáldemokrata párt által megjelölt miniszterelnököt, tehát nem volt más választása, holott borzasztó kellemetlen, meg kényelmetlen volt neki ez az egész. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az elnök igazából nem tehet meg mindent, amit akar, vagy esetleg amit sugallnak neki mások, de elég fontos. Tehát az állam elnök azért mégiscsak az országot képviseli, és az irányvonalát. Úgyhogy lett volna is jelentősége, meg nem is az orosz befolyásnak. Az természetesen egy rossz üzenet lett volna az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak és a NATO-nak is, hogyha fokozatosan látszott volna, hogy egyre jobban Oroszország fele sodródik Románia.
Erről még fogunk majd beszélni, de hadd hozzak be egy dilemmát méghozzá Georgescu eltiltásával kapcsolatban. Ezek a viták akkor indultak el, amikor Georgescut eltiltották, majd néhány héttel később, amikor egy francia bíróság elítélte Marine Le Pent, és eltiltotta attól, hogy elinduljon a francia választásokon, akkor kaptak igazán lendületet. És az érdekelne, hogy te erről mit gondolsz, hogy jogos-e az, hogy egy hatóság belenyúl egy demokráciának a működésébe, és azt mondja, hogy bizonyos jelöltekre nem lehet szavazni, vagy éppenséggel az lenne inkább a követendő út, illetve helyes út, akár Romániában, akár bárhol, hogy legyen bárki választható előélettől, befolyásoltságtól függetlenül.
Hát ennek van egy jogszabály, meg egy morális vonatkozása. A morális vonatkozása az, hogy mindenkit engedni kell, mert azt mondja az alkotmány is, hogy mindenki megválasztható, és mindenki választhat. Aztán most, hogy az alkotmányt hogy értelmezik bizonyos személyek esetében, vagy bizonyos személyek tevékenységének esetében, nem Georgescu volt egyébként az első, akit eltiltottak a választástól, hanem volt Diana Sosak. Ő a szélsőségnek is a szélsősége. Tehát, hogyha például George Simeonra azt mondjuk, hogy őrültség, amit képvisel, de van benne rendszer, Sosakánál még rendszer sincs. Tehát ő a szintiszta politikai őrültség, és őt is eltiltották, de mondjuk még a választások előtt, tehát amikor benyújtotta a kérvényét, hogy ő nem engedték indulni, igen, arra való hivatkozással, hogy hát Európa ellenes, meg hát voltak mindenféle argumentumok ebben, de azért mondom, hogy hát ugye az alkotmány is értelmezhető, hát azért van az Alkotmánybíróság, hogy ezeket értelmezze, és nem engedték. Tehát Georgescu előtt volt Sosak, és azért mondom, hogy morális szempontból kellene mindenkit engedni, aki, hát nem tudom, hogyha gyilkos volt például, akkor persze nem, de egyébként csak arra hivatkozása, amit mond, az nem valószínű így állampolgári szempontból, hogy helyes dolog. Aztán, hogy a jogszabályok, az alkotmány, az alkotmánybíróság mit mond, az egy másik kérdés. Természetesen ugye tudjuk az amerikai álláspontot, és nagyon erősen bírálták Romániát és a román politikát azért, hogy eltiltották Georgescut, hogy az nem rendes dolog, demokrácia ellenes, stb. És ebben van igazság. Van igazság, és az a baj, hogy ez egy rossz üzenet olyan szempontból is, hogy precedens teremt. Tehát csak azért, mert valaki EU ellenes, NATO ellenes, akár orosz párti eltiltani a választásoktól, nem biztos, hogy jó dolog, annál is inkább, mivel hát igaz, hogy a közvélemény kutatásokban még nem jelent meg Georgescu a választások előtt, de hát az eredmények azért elég masszív támogatottságot mutattak neki. Tehát lebecsülni, vagy meggátolni, vagy azt mondani a választói akaratra, hogy az Európa ellenes, csak mert azért, mert én mondom, az nem jó jel. És bárkire ráhúzható később.
Térjünk át egy picit George Simionra. Az előbb megütötte a filmet, hogy azt mondtad, hogy őrült, de van benne rendszer, mármint hogy abban, amit gondol, illetve mond a világról. Ezt festi kérlek egy picit, mi ez a rendszer egyáltalán ebben az egész katyfaszban, amit tőle látunk?
Attól függ, hogy honnan nézzük, de olyan értelemben van benne rendszer, hogy ő valami ellen van. Tehát nem, hát ő azt mondja, hogy ő Romániáért és a románokért politizál, de az, hogy ez hogy csinálja, az egy másik kérdés. Tehát neki gazdasági programja például nincs.
Zero egyáltalán?
Hát valami van, de olyan, hogy nem tudom, mindenki kapjon 35 ezer eurót az első lakás vásárláshoz. Tehát ez nem gazdasági program. Aztán van a választási, meg a választói hozzáállás, hogy kitől mit remél, vagy ki ellen szavaz. Tehát ez a kettő úgy erősítette egymást Simionban. Ő volt az establishment elleni politikus, Georgescu is egyébként. Akár beszélhetünk erről is, hogy jutottak ők ennyire előre.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy pont Simion profitált ekkora a Georgescu kizárásából. Mi közöttük a kapcsolat, ezt hogyan kell elképzelni?
Hát ennyi a kapcsolat, hogy mind a kettő establishment elleni politikus.
De ezen túl ideológiai átfedés van egyébként kettejük között?
Hát annyiban, hogy bírálják, erősen bírálják az EU-t is, meg a NATO-t is. És hát valamennyire megengedőek Oroszország irányába olyan szempontból, hogy nem támogatják, hogy Ukrajnát Románia bármilyen módon, akár fegyverekkel, akár anyagilag támogassa. És mi hajtotta föl őket ilyen magasra és milyen előre? Az establishment, tehát a hagyományos pártok. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy ugye a mostani kormány, de igazából az előző is nagyjából ilyen volt, van a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt, és újabban az RMDS tavaly óta. Na most ezt úgy képzeljük el a Szociáldemokrata és a Liberális Párt koalícióját, mint hogyha mondjuk a Fidesz, Orbán Viktor nélkül, tehát őt most tegyük félre.
De ez nehezen elképzelhető, de tegyük
igen,
fel.
Igen, de vegyünk egy, mondjuk, hogy markánsan jobboldali párt, kormányra lépne az MSZP-vel.
Wow.
Igen. És hát ugye ők hivatkoztak arra, hogy az országnak stabilitás kell, hát hogy ne legyen széthúzás, kormányozzunk együtt, stb. De hát ez a választók szemében mégiscsak úgy csapódott le, hogy hát ezek összejátszanak. Tehát tök mindegy, hogy kire szavazunk, minket elárultak, a liberálisok a szociáldemokratákat és fordítva, hát ezek összejátszanak. Hát ilyen nincs, hogy egy markánsan jobboldali párt koalícióra lépjen egy szociáldemokrata párttal. Az RMDS az egy másik kérdés, őket ilyen Jolly Jokernek nézik Romániában. Mindegy. És ezen kívül pedig ugye beszélhetünk a diaszpóráról is, tehát a külföldön élő románok szavazásáról. Ők is nagyon haragszanak, és nem csak ezért, hanem mindazért, ami az elmúlt 10 évben történt, sőt az elmúlt 20 évben.
Tehát kialakult egy ilyen általános elitellenes hangulat,
igen,
hogyha jól értem.
Igen. Minden Magyarországról azt látjuk, legalábbis a statisztikák szempontjából, hogy hát a Románia elhagyta Magyarországot, nem tudom, az egyfőre eső vásárlóerő tekintetében, az egyes régiók fejlettségében, Kolozs megye, Párcium, esetleg Brassó megye, Temes, tehát a bánát szempontjából, de azért az általános percepció mégiscsak az, hogy korrupció van, szegényednek, infláció van, nem halad az ország, ezek össze-vissza beszélnek, nem viszik előre az országot, csak a saját hatalmuk érdekli. De mondom, ez már évek óta így van. A külföldi románok pedig úgy érzik, hogy hát ők szeretnének hazamenni, nagyon sokuknak a szüleik élnek Romániában most is, a gyerekeik, tehát a gyerekeket hagyták otthon a nagyszülőkkel azért, hogy kimenjenek Németországba, Franciaországba, stb. Érdekesek egyébként a választási eredmények ebből a szempontból is, ha akarunk róla beszélni. Oké. Tehát van egy ilyen, nem most alakult ki, tehát évek óta felhalmozódott elégedetlenség, mondhatnám gyűlöletnek is, tehát ezek mindig ott vannak, és semmit nem csinálnak. És akkor jön kintről egy ember, vagy kettő, vagy három, hogyha most a Nikos Ordánt is hozzávesszük, akik azt mondják, hogy nekem ezekhez semmi közöm, én valami újat hozok, én kommunikálok veletek, én értetek vagyok, és én megreformálom ezt az egész disznólat. És akkor persze, hogy az emberek tolonganak. Tehát ők ezt várták évek óta, évtizedek óta ezt várták, hogy valaki jöjjön, és azt mondja, hogy én rendet teszek, én értetek fogok dolgozni, csak ennyi.
Az áthallás Magyarországgal pusztán a véletlen szüleménye, de most akkor egy pillanatra nézzünk bele konkrétan a választásokba, mert hogy az látszik a friss eredményekből, ezt az adást ezt hétfőn délelőtt vesszük fel, ezt azért itt fontos rögzítenünk, hogy az AUR jelöltje, ugye George Simeon, akiről beszéltünk, kizárólag Kolozs megyében, valamint azokban a megyékben nem tudott győzni, ahol a magyar diaszpóra, a magyar lakosság jelentős. Miért? És most elsősorban a magyaroknak a szemszögéből nézzük meg egy picit. Tartanak a kintiek az AUR-tól?
Hát egyrészt tartanak, és másrészt meg ugye az RMDS közös jelöltje a másik két párttal együtt Crin Antonescu volt. Nagyon erős kampányt folytatott az RMDS offline is, online is, szavazzunk Crin Antonescura.
Nagyon csóvált.
Kicsit érthetetlen egyébként ez a masszív támogatás tekintette, hogy 2012-ben nagyon ellene volt az RMDS Crin Antonescunak. Erről is beszélhetünk, hogy kicsoda és mit csinált, és miért nem volt jó választás, de...
Picit igen. Még maradjunk az AUR-nál, de utána fogom mindenképpen Antonescuról is beszélni.
Igen. Tehát a rövid válasz erre az, tehát két válasz van. Az egyik, hogy valóban George Simeont nem szeretik Erdélyben, a magyarok főleg nem, másrészt meg az RMDS nagyon promotálta Crin Antonescut, tehát mondjuk Hargita megyében 70%-ot kapott, Kovászna megyében 60%-ot, úgyhogy ez elég jól látszott.
Visszatérve az AUR-ra, kifejezetten azért nem szeretik Simeont, ami akár mondjuk az Úzvölgyi temetőben történt, tehát ez a szélsőségesen magyar ellenes fellépés, vagy van más is?
Hát ezt nehéz lenne megmondani, de ez azért bőven elég. Tehát az, hogy az Úzvölgyi temetőben mit művelt, és ez az egész szintiszta nacionalizmus, ami vicces is valahol, mert ugye az Európai Parlamentben a konzervatívok és a reformisták, amikor volt tavaly az Európai Parlamenti választás, és akkor volt ez az egész herce-hurca, hogy akkor ki hova megy. És akkor a Fidesz azt mondta, hogy hát ő kilép a konzervatívok, sőt nem is
nem megy
került
sorra
arra, hogy egyáltalán szóba kerüljön, de azért ez egy jó alkalom volt arra, hogy ugye George Simeon bekerült a konzervatívok és reformistába, és akkor a Fidesz azt mondta, hogy jó, neki nem kell. És akkor jött George Simeon, aki nagyon jó érzékel magyarul, üzent a Fidesznek, hogy ti a testvéreink vagytok, és mi együtt veletek együtt akarjuk megreformálni az Európai Uniót, és dolgozunk együtt. Aztán persze nem volt utána már semmilyen kapcsolatfelvétel, de azért ez is nagyon jól mutatja, hogy valahol ez az AUR-féle nacionalizmus a magyarok ellen is megnyilvánul. Ugye, hát sokkal kevésbé, mint mondjuk a 90-es évek elején, sőt a 2000-es években, de a magyarokat azért mégiscsak úgy tekintik, hogy hát ezek a magyarok ezek nem akarnak asszimilálódni, ezekben még mindig van a Trianon trauma, miért nem románosodnak, hogyha Romániában élnek, stb.
Magyarán egy ilyen másodrendű állampolgár féleként.
Nem feltétlenül, inkább egy picit, hát nem mondanám ellenségnek, de majdnem. De, hát például a székely zászlókat, például a székely zászló kitűzését magyar területeken, ezt nagyon rossz néven veszik, ezt kifejezetten provokációnak tekintik, a román ellenes érzések megnyilvánulásának, tehát nem úgy veszik például, hogy hát jó, hát ha magyarok, akkor tegyék ki, hát hogyha ettől boldogok, akkor legyünk együtt boldogok, kit érdekel, hogy milyen zászlót raknak ki? Nem. És ezeket az érzéseket az AUR például, de nem csak ők, hanem sokan mások is. Most már egyre kevésbé, de azért kihasználják, és akkor mindig elítélik, és mindig fellépnek ellene, és szeparatizmus van, csúnya magyarok, miért csinálják, stb. Tehát ilyen szempontból teljesen érthető, hogy magyarok soha nem fogják Szömjönt támogatni.
Hadd kérdezem egy picit másképpen, de ugyanannél a témánál maradva, jogos ez a tartás attól az AUR-tól, ami jó eséllyel 2 hét múlva konkrétan hatalomba is fog kerülni? Tehát okkal tartanak attól, Szimion, nem az, hogy válaszlépéseket helyez kilátásban, mert ez abszurd lenne, de hogy hosszú távon ő neki a politikájában lesz egy markáns magyar ellenes vonal?
Hát ha a helyzet úgy hozza, akkor valószínűleg igen, de ez nem fog odáig fajulni például, hogy nyíltan nem tudom, tetlegességet szítson, tehát támadjátok meg, izoláljátok, gettósítsátok a magyarokat, mert ők ránk támadnak, nem, tehát azért ennyire ő sem őrült, de retorikájában természetesen lesznek ilyenek, hiszen az úzvölgyi fellépést azt senki nem felejti el, és valószínűleg nem is fogja senki elfelejteni, tehát ezekre ő építhet, hiszen ezek tették ismerté Szimjont, és ezekhez bármikor visszanyúlhat, hogy én vagyok az, aki megvédi a románokat, sőt a halott románokat is, a hősöket ezektől a magyaroktól, akik ki akarják ásni, persze szó sincs erről, de semmibe veszi például a bírósági határozatokat is, tehát ő kifejezetten egy bírósági határozattal szemben lépett fel az úzvölgyi temetőben, úgyhogy tőle ez nincs távol, hogy hát a jogszabályokat, meg a bírósági döntéseket, azokat úgy nem tartja olyan fontosnak, a haza és a román érdek az mindennél előrébb van.
Beszéljünk egy picit Krina Antonescu-ról, őt az előbb említetted. Hogyan omlott össze az ő kampány? És ezt kérdezem azért is, mert tegnap este nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy ő lesz az az ember, aki a május 18-i második fordulóban Szimion ellenfele kihívója tud lenni. Mi történt?
Hát a végéről kezdeném, tehát a Krina Antonescu harmadik helye, annak ellenére, hogy nagyon kis távolságra van Nikus Ordántól, tehát 1% sem. Tehát Nikus Ordán kapott 20,98-99-et, Krina Antonescu 20,1%-ot, tehát kevesebb, mint 0,9% különbség van köztük, tehát mondhatnánk azt is, hogy fej-fej mellett végeztek, de azért az a masszív kampány, amit ez a három párt, beszéltem az előbb az RMDS-ről, de a Nemzeti Liberális Párt, meg a Szociáldemokrata is párt is belefektetett, tehát ez az eredmény azért egy bukás. Tehát ez azt jelzi, hogy a román társadalom mégiscsak úgy kezeli Antonescut, mint az establishment részét, hogy ezekkel összejátszik. Arról nem beszélve, hogy azért 2012-ben Krina Antonescu nagyon-nagyon csúnyán megropogtatta, meginoktatta a román demokratikus rendszert. Úgyhogy akkoriban Traian Băsescu volt az államelnök, és Victor Ponta volt a miniszterelnök. Victor Ponta, aki szintén
róla még fogunk beszélni, igen.
Igen. Krina Antonescu volt a szenátus elnöke, aki gyakorlatilag hát igazából az elnök után az első az állam hierarchiában. És hát egyre nőttek a feszül. Hát Băsescu is azért elég konfrontatív személyiség volt, meg hatalmas egóval, egy kicsit ilyen mini Trump. És hát elég gyakran voltak összetűzései Victor Pontával, mint miniszterelnök. És ezek a dolgok eléggé elfajultak egy idő után, és akkor Crin Antonescu, nem, fordítva, Viktor Ponta megtalálta Crin Antonescut, és meggyőzte, hogy buktassák meg Băsescut. De hát azért Románia mégiscsak egy jogállam, és ott elég erős ilyen fékek és ellensúlyok vannak, de ezeket ők ketten elkezdték szépen lebontogatni, olyannyira, hogy az Európai Bizottság, Németország, az Egyesült Államok is nézték, hogy most mi van, mi történik itt. De ez nem érdekelt egyiket se, tehát se Pontát, se Antonescut. Sikerült is megbuktatni Băsescut, de mondom, addigra már Románia hitelessége nagyon sokat csorbult. És ez volt a pillanat, amikor Crin Antonescut például az RMDS is támadta, mondjuk nem feltétlenül ezért elsősorban, hanem a kijelentései miatt voltak egyes magyar ellenesnek kijelenthető, tekinthető kijelentései Antonescunak, és az RMDS ezeket jogosan egyébként támadta és visszautasította.
De te bocsáss meg, tehát ilyen múlttal hogy merül az fel reális, racionális ötletként, hogy egy ilyen embert elindítanak elnök jelöltnek?
Hát valószínűleg úgy, hogy ő 10 évre eltűnt. Tehát Crin Antonescu, tehát miután megbukott ez a pucskísérlet Băsescu ellen, visszaállt az alkotmányos rend, Ponta is eltűnt, többé-kevésbé, tehát néha előbukkant, de hát azért mégsem annyira. Crin Antonescu teljesen eltűnt, ő elment a feleségével, aki az Európai Bizottságban volt bizottsági biztos. Ott volt Brüsszelben, mint fontos embernek a férje, és úgy elvolt 10 évig. És úgy voltak vele a politikusok valószínűleg, hogy... hát azért mindenki elfelejtette már a csúnya dolgait, és hát azért mégiscsak szenátusi elnök volt, és akkor ez úgy nagyon jó lesz. Olyan puha politikus, olyan irányítható, nincsenek nagy ambíciói, ha oda kerül, akkor azt meghálálja azzal, hogy majd azt csinálja, amit ez a három párt mond neki, és mindenki happy. Aztán hát kiderült, hogy nem, tehát lehetséges, hogy nem sokan emlékeztek arra, hogy mikor, most már 13 éve mit csinált Crin Antonescu Viktor Pontával együtt, de azért mégiscsak nem tudják semmihez kötni az ő szemét és teljesítményét. Tehát mondom, egyrészt még csak egy könyvet sem írt. Tehát ott ült Brüsszelben, feltétlenül egy jó fizetéssel, ott el volt, de semmiképpen nem jelent meg a román közéletben. És azért ez elég átlátszó volt, hogy ők egy, mármint ez a három párt, egy bábot akar oda tenni, ezt ők nem gondolták végig. Az is érdekes egyébként, hogy amikor tavaly ugye volt ez a Georgescu dolog, akkor Marcel Ciolacu, a mostani miniszterelnök azt mondta, hogy hát megértettük a román választók üzenetét, és ezt majd megbeszéljük, és akkor aszerint fogunk ezután cselekedni, hiszen megértettük ezt a protestszavazást. Hát nem értettek meg semmit, behozták Crin Antonescut, és ugyanott vannak, hogy most már második körbe sem kerül be.
Nem értettek meg semmit, viszont a felelőst ezt minthogyha idézőjelben megtalálták volna, mert hogy a román sajtóban már arról lehet olvasni, hogy az RMDS-t tették meg felelősnek, miszerint nem mozgósítottak eléggé Antonescu-ra. Ebből mi
jó,
igaz?
Jó, de hát azt senki nem gondolja komolyan, hogy egy 6%-os párt képes mozgósítani 6%-ot annyira, hogy kihozzanak egy győztest. Azzal együtt, hogy hát a szociáldemokrata pártnak azért elég erős bázisa van az országban. Tehát, hogyha megnézzük például, kijött még nem a teljes, eredmények alapján, de körülbelül a közepe táján, amikor még Simionnak 31%-a volt, Crin Antonescu körülbelül egyformán 24%-on, tehát lebontották korcsoport szerint és terület szerint, és kiderült, hogy Crin Antonescut például a 65 és 74 év közötti korcsoport választ, szavazott rá többségben, beszélhetünk a többiről is. Simeonra zömmel a 35 és 64 év közöttiek, tehát a középkorúak, és Nikusordánra pedig a 18 és 34 év közöttiek szavaztak masszívan. Tehát nagyon szépen elkülönülnek a korcsoportok, persze tanulmányok szerint is, de nem tudom, szerintem nincs elég időnk ebbe is belemenni. Én csak azt mondom, hogy a szociáldemokratáknak az idősebb bázisa szavazott Antonescu-ra, ők ezt tudták mozgosítani. Nem volt üzenetük a 35-64 év közöttieknek, ott Crin Antonescu kb. 10%-kal kevesebbet kapott, Nikusordánnak a bázisához pedig egyáltalán nem tudtak, tehát a bázisát nem tudták megszólítani. Ő is egy outsider egyébként.
Erről is fogunk beszélni, de kapjunk akkor egy kicsit bele Nikusordánnak konkrétan abba, hogy ő mivel lőtteteli be ezt az általad is említett 18-34-et mondtál?
Igen. 18-24 és 25-34.
Bocsánat, igen, tehát akkor nagyjából a... Igen, hát 18-tól 34. Tehát mivel szólította meg ezt a korosztályt őről, ugye, ha én jól tudom, aztán javíts ki, hogyha tévedek, őt konkrétan egy ilyen bukaresti Karácsony Gergelyként kell elképzelni, hogy főpolgármester, de egy nagyon látható politikája van, pártoktól független politikája van, és ezen felül? Mert hogy mégiscsak ő lett a második helyezettje ennek.
Hát ezen felül ő egy egyértelműen Európa és NATO párti, tehát nyugatorientált politikus, Franciaországban doktorált, matematikus, Bukarest főpolgármestereként, hát nem voltak látványos eredményei, de a város önmagában nehezen kezelhető, tehát 6000 dologhoz kéne hozzányúlni, hogy javíthassunk valamit rajta, vagy javíthassanak valamit rajta, kezdve a fűtésrendszertől, tehát rengeteg panel van Bukarestben, elavult fűtésrendszerrel, mindig baj van télen, ezeket kéne korszerűsíteni, útrendszer, utak, közlekedés, közszállítás, tehát mindenhez hozzá kéne nyúlni egyszerre nagyon sok pénzzel, de valahogy ő tud egyensúlyozni ezek között. Valamit mindig apránként javít ezen. És hát nagy bátorság volt részéről igazából, hogy bukaresti ismertségből országos szintre lépett, de valószínűleg megérezte, meg voltak bizonyára közleménykutatások is, amik azt mutatták, hogy tényleg van egy ilyen várakozás, jöjjön bárki, csak nem a mostani pártok közül, és ezt nagyon ügyesen lovagolta meg, az online médiában is nagyon aktív volt, folyamatosan posztolt, hát persze nem ő, hanem igen, az aktivistái, de ő mindig megőrizte ezt a higgadt, racionális, felvilágosult, urbánus imidzset, ami hát látszik is, hát a diplomás, tehát az egyetemi diplomás emberek szavazták rá masszívan, 42%-ban, Simeonra 19%, Crin Antonescu-ra 23%. Tehát ezek a művelt, feltehetően magas jövedelmű rétegek szavaztak Nikusordánra, és hát ez elég volt arra, hogy bejuttassák ezek szerint a második körbe két hét múlva.
Látunk akkor két outsidert, akikben csak ez a közös, hogy kívülről jönnek a politikában, nem a hagyományos pártok támogatják őket, és van két hét a második fordulóig. Mi lesz ebben a két hétben?
Hát Nikusordánnak nagyon-nagyon nehéz dolga lesz, és hát ugye nem csak neki személyesen, hanem bárkinek, aki őt támogatja. Most az a kérdés, hogy ki fogja őt támogatni. Ugye nem akarok butaságot mondani, tehát Simeon kapott majdnem 41%-ot, Nikusordán 21-et, tehát kemény 20%-kal van mögötte, de van még egy Crin Antonescu 20%-kal, Ponta 13%-kal.
És a matek az kijön?
Igen, igen. Tehát matematikailag, ha ezeket összeadjuk, akkor azt mondja, hogy 33 plusz 20 az 53%, szemben Simeon 40%-ával. ha Nikus Ordán meg tudja szólítani a bizonytalanokat, annak ellenére, hogy elég magas volt, tehát 50% fölött volt a választási részvétel, tehát nagyon mozgosítani már valószínűleg nem lehetett, tehát 10%-ot biztos, hogy nem lehet még kihozni a választókból. Crin Antonescu meg az öt támogató pártok valószínűleg nem tudnak más tenni, mint Nikus Ordán felé terelni a választóikat. Tehát eddig az volt a narratíva, hogy azért szavazzatok rám, mert Simeon, ő az anti-EU, anti-NATO, ő a...
A patás ördög.
A patás ördög, igen, és azért szavazzatok rám. Na most, ha Simeon marad egyedül egy másik jelölttel, akkor eleve nem lehet azt mondani. Legfeljebb azt tudják mondani, hogy szavazzatok, akire akartok. De hát, ha csak azt teszik hozzá, szavazatok, akire akartok, de Simeonra ne, akkor Nikus Ordánnak tettek egy nagy szívességet.
Nem feltétlenül, mert és meg is kérdezném, hogy te látsz arra egyébként a többi pártban hajlandóságot, hogy kifejezetten célzottan elkezdjék Nikus Ordánra, illetve hozzáterelni a saját szavazóikat?
Tehát, fogcsikorgatva, igen. Hát még egyszer mondom, mit tehetnének? Tehát, hogyha azt mondják, hogy mi ebből kiszálltunk, megvertek, vesztettünk, nem érdekel, akkor az lesz az üzenete, hogy ti árulók vagytok, mert akkor Nikus Ordánt egyedül hagytátok, ott van ez a George Simeon, akkor titeket nem érdekel, hogy Európa ellenes, NATO ellenes orosz párti, nincs programja, nincs semmilyen alternatívája, hanem elmenekültetek. Kész, titeket nem érdekel az ország sorsa. Úgyhogy nem igen lesz más választásuk, én úgy látom. Az más kérdés, hogy a szavazók mit fognak ehhez szólni. Tehát Viktor pont a szavazói például, ők a masszívan szocialista párti szavazók, belső információk szerint a szociáldemokrata pártban, bocsánat, voltak is elég erős feszültségek amiatt, hogy ők pontára szavaztak volna, vagy bátorították volna a szavazókat, hogy rávoksoljanak, de hát a párt vezetése azt mondta, hogy legyen Antonescu, és hát legyen Antonescu. De hát egy pont a szavazó az nehezen fog Nikus Ordánra szavazni. Tehát az egy egész más mentalitás. Most mondtam, hogy a pont a szavazóinak a nagy része azok az idős korosztály nem érti, hogy Nikus Ordán ki az, mit akar, mit fog tenni értük, ugye ők zömmel a nyugdíjasok, nyugdíjasokhoz nem nagyon volt üzenete Nikus Ordánnak. Antonescu hát olyan vegyes saláta, tehát mondom, őt a jobboldali liberális párt támogatta, a baloldali szociáldemokrata párt, ott volt még az RMDS, tehát az ő szavazói esetleg még szavazhatnak Dánra, de mondom, azért azzal a matekkel szemben, hogy ő kaphatna 53%-ot, azért a 20% különbség Simeonnal szemben, tegyük hozzá, hogy még az sem biztos, hogy hozzá nem fognak csatlakozni még többen. Mert azt fogja mondani Simeon, hogy igen, tehát azok a Georgescu szavazók, tehát a novemberi Georgescu szavazók, akik eddig nem szimpatizálták Simeont, engem, most gyertek és szavazatok rám, mert látjátok, bajban van Románia, nem lesz aki titeket képviseljen, aki megvédje, stb. Tehát mindazt a retorikát, amit a választási kampányban. Amúgy Simeon nem annyira kivolálló, tehát ő körülbelül 10 éve benne van a politikában, parlamenti párt, tehát ilyen szempontból egy kicsit olyan visszás, hogy ő ilyen outsidernek pozícionálja magát, holott ő nem az.
De egy szélső jobboldali politikus és a szélső jobboldal, vagy bármilyen szélsőség általában a politikának a pereméről érkezik. Nagyon kis támogatottságból jut el általában egy üvegplafonig, ami egyébként elképesztően érdekes, hogy Romániában, mint hogy ez az üvegplafon ez áttört volna, vagy áttörhető lenne.
Igen.
Miért?
Igen. Hát emiatt, amit eddig is mondtam, hogy az elégedetlenség az hatalmas, nagyon sok szempontból. Tehát az emberek elárultnak érzik magukat. Nagy a korrupció, Hát mondok egy példát. Többek között ezért is vesztett Krin Antonescu, mert a Szociáldemokrata, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS, de inkább az első kettő, ők nem tudják megszólítani az embereket, meg nem tudják hol. Tehát ők még mindig azzal operálnak, amivel 10-20 évvel ezelőtt, hogy töménytelen pénzt fizetnek a tévéknek. Tényleg. Tehát ők ezt csinálják, de nyíltan, tehát nincs, ez nem feltételezés, ez nem rágalmazás, ezek nyílt adatok, hogy ők fizetnek a médiának, a sajtónak, támogatják a sajtót, vagy azért, hogy maradjanak csendben és ne kritizálják őket, vagy azért, hogy jókat mondjanak, hát hogy támogassák őket. Tehát nekik például látszott, amikor nyert Georgescu, hogy ők ezzel az egész TikTok dologgal, meg az online szférával nem tudnak mit kezdeni. Ők még mindig ott vannak a tévékben, ha a tévét támogatják, ez így volt valóban az internet éra előtt, illetve még az elején, tehát amikor ezek a Facebook, TikTok, Instagram, ezek még nem fejlődtek fel annyira, tehát akkor valóban a tévéknek volt hatásuk és befolyásuk, most már nincs, és ez látszik.
Szeretném, hogy egy picit messzebbre is előre tekintenénk az időben, és nem csupán a tegnappal, illetve a két hét múlvával foglalkoznánk, hanem általában a Románia jövőjével, a térség jövőjével. Mit jelentene az szerinted konkrétan, hogy a Simeont két hét múlva elnöknek választanák? És kérdezem ezt különösen azért is, mert hogy ezt ketté lehet szedni, tehát ennek van egy belpolitikai, meg egy vastag külpolitikai vetülete. Kezdjük picit a belpolitikával. Mi történne akkor mondjuk egy éves távlatban, hogyha Georgia Simeonnak hívnák a Románia következő elnökét?
Hát valószínűleg nagyon rossz viszonya lenne a kormánnyal. Tehát visszatérne az az időszak, amiről beszéltem korábban Traian Băsescu és Victor Ponta között, akik megpróbáltak kialakítani egy francia kifejezéssel cohabitation-t, tehát együttélést, tehát megszabjuk, hogy mi az, amihez te nem nyúlsz, mi az, amiben én nem szólok bele, és akkor hát fogcsikorgatva, de valahogy ellavírozunk együtt. Ez nehéz lesz Simeonnal, mert ő egyszerűen így építette fel magát, hogy ő nem ezek. Viszont ezeknek valahogy kormányoznia kell. Tehát törvényeket kell elfogadnia, azokat az államelnöknek alá kell írnia. Nagyon nehéz helyzetben van most az ország, meg egész Európa tulajdonképpen, tehát recesszió van, infláció van, Donald Trump van.
Háború a szomszédban.
Tehát minden lehetséges rossz van. Ebben kéne együtt kormányozni. Most lehet, hogy Simeon, tehát bekerülve ebbe az apparátusba, ahol azért olyan nagy mozgástér nincs, tehát mondom, törvényeket kell, valamit kell kezdeni a gazdasággal, lehetőleg hosszú távon, tehát itt annyira azért lázadozni nem lehet. Tehát ellene menni a folyamatoknak nem lehet, valahogy együtt kell működni. Csúnya lesz, nehéz lesz, de nincs más választás. Ha ő nyer, ha Nikus Ordán nyer, akkor az egy sokkal könnyebb történet lesz. Az sem lesz egyszerű, mert azért a matematikusi végzettségével, meg az államadminisztrációs tapasztalatával azért látja, hogy mit lehet, mit nem, és mit kell. Valószínűleg lesznek elég jó tanácsadói. Külpolitikai szinten, meg egy Simeon győzelem.
Bocsáss meg egy pillanatra, visszakanyarodnék, hogy Simeontól rendszerépítési kísérletet, akár Orbán mintára, akár PISZ mintára, lengyel mintára el lehet képzelni, lehet várni, vagy ez teljesen kizárt?
Kizártnak tartom, mert azért az Orbán kormánynak, meg a rendszernek azért volt 12 éve ki- és leépíteni dolgokat. Emiatt nagyon erős hatása lehet életbe léptetni dolgokat, meg megakadályozni dolgokat. Simeonnak azon kívül, hogy megválasztották, igazából nem lesz. Tehát neki sem gazdasági hatalma nem lesz, politikai annyi amennyi, meglátjuk, hogy mennyit kap, tehát milyen többséggel választják meg, ha egyáltalán. EU-s szinten nem lesz támogatottsága, tehát az, hogy benne van a konzervatívok és reformisták európai parlament, az nem számít, de azért kellenének az európai támogatások, tehát azt nem kockáztathatja meg, hogy úgy járjon, mint az Orbán rendszer, hogy visszatartanak EU-s támogatásokat. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz. Tehát ez egy érdekes kísérlet lesz. Jó, hatalomra jön egy szélsőjobboldali figura, és akkor mit csinál? Mit csinál egy demokratikus társadalomban? De láttuk, vannak példák, például Hollandiában Geert Wilders, ugye, hát azért nagyon visszavett, tehát őt nem látjuk azzal a borzasztó nagy mellénnyel és retorikával, amit a választások előtt láttunk, tehát amikor dolgozni kell, azért egy kicsit megváltoznak a dolgok.
Nézzük akkor meg konkrétan a külpolitikát, és abból a szempontból kérnélek főképpen ennek az elemzésére, hogy Románia Ukrajnának rendkívül fontos partnere, és a kampányban is rendszeresen előkerült az, hogy Románián keresztül fegyverszállítmányok jókora része megy ukrán területekre. Játsszunk el a gondolattal, hogy a Simion vezetni Romániát. Mi lenne ebben?
Hát miután az elnök nagyban alakítja a külpolitikát, lehetséges, hogy lesz beleszólása. Az, hogy teljesen megakadályozza Ukrajna támogatását, tehát nullára essen vissza mind az anyagi, mind a fegyverszállítás, azt én nem tartom elképzelhetőnek. Az lehetséges, hogy nagyon-nagyon lecsökken miatta. Tehát, hogyha ő nagyon ragaszkodik ehhez, akkor meg tudja tenni, hogy ez nagyon visszaessen. Kérdés az is, hogy mit fog lépni az Európai Unió, tehát folytatja-e, vagy további szankciókat léptet-e életbe Oroszország ellen? Fogja-e folytatni a Ukrajna finanszírozását, fegyverszállítás szempontjából mit fog csinálni Amerika? Tehát Donald Trump tényleg leállítja teljesen a fegyverszállításokat Ukrajnába, ami zárójelbe téve nem valószínű, mert ugye most írták alá
Zelenszkij jel a dílt.
Igen, a földfémes megegyezést. Tehát mennyire lesz szükség Románia támogatására Ukrajnának? Mert hogyha marad az amerikai fegyvertámogatás, akkor oké. Tehát Romániának is kellenek a fegyverek, tehát annyira sokat nem tud szállítani. Tehát most fog vásárolni Patriot rakétákat az Egyesült Államokból, azért, mert a sajátjait odaadta Ukrajnának, tehát ez egy ilyen vicces helyzet. Úgyhogy ilyen szempontból is van némi mozgástere az elnöknek, akár Simion, akár Nikus Ordán, de azért nem olyan nagy.
Nézzük meg akkor egy picit a külkapcsolatokat. Itt három tényező van, akikkel számolnunk kell jelenlegi tudásunk szerint. Az Európai Unió, a NATO, illetve az Egyesült Államok szövetségi rendszerben Románia ehhez a háromhoz kötődik valamilyen formában, illetve ott van egy negyedik faktor is, ugye Oroszország. Ha ennek a pókhálónak a közepébe berakjuk Simiont, ő merre mozdul, hogyan mozdul, melyik, bele fogok ragadni ebbe a hasonlatba, melyik fonalakat kezdi el húzogatni, és hogyan?
Hát ő egyértelműen nagy Trump rajongó, tehát gyakran hord ilyen magasapkákat, egyértelműsítette, hogy nagyon támogatja a Trump politikát, bármi is legyen az. Ugye látjuk, hogy most nagyon érdekesen alakul ez a Trump támogatók sorsának az alakulása, hogy most ebbe belebonyolódtam, de erre a ma reggeli hírre céloznék, hogy 100%-os vámot vet ki a külföldön gyártott filmekre. Na hát Magyarországnak például elég fontos jövedelmi forrása ez, ha ezt elvágják, akkor baj van. De most ugyanígy járhat Románia is, van némi acél és alumínium exportja, nehéz úgy pozícionálni magát bárkinek, hogy hát Trump nagy támogatója, de közben megszívjuk, mert büntet minket. Tehát ezt így nehezen lehet összeegyeztetni, de minden esetre az eddigi retorikája Simeonnak az, hogy ő nagy Trump támogató. Tehát ilyen szempontból az amerikai irányultság az nem megkérdőjelezhető. Főleg úgy, hogy Trump még 4 évig lesz. Tehát nem az van, hogy 1 év múlva lehet, hogy jön más, hanem 4 évig ő lesz, aztán vele kell dolgozni. Aztán Simeon Meloninak is, Giorgia Meloninak is nagy...
Hát egy LP frakcióban ülnek.
Igen, egy frakcióban ülnek, de egyébként is mondhatná azt, hogy jó, hát én ott vagyok, mert nincs más, de nem szeretem Melonit. De ő mondja, hogy igen, szereti. Tehát ő szeretne egy ilyen EU reformátori szerepbe látni magát, vagy láttatni magát. A NATO-val hát úgy félszájjal bírálja, de nem nagyon. Oroszország fele szerintem ő csak azért, azért képviseli ezt a többi kevésbé megengedőbb politikát Oroszországgal szemben, mert ezzel is valahogy ellen akar állni az EU-nak. Tehát, hogyha az EU az Oroszország ellen van, akkor én inkább Oroszország felé megengedőbb. Nem azt mondom, hogy teljesen támogatom, de megengedőbb vagyok Oroszországgal szemben, csak azért, hogy egy kicsit ellenállóbbnak tűnjek az EU felé. De azért ezt nem tudja magának megengedni ő sem. Tehát azért Romániában vannak, és valószínűleg lesznek nagyon számos amerikai csapatok, NATO csapatok, úgyhogy ezt felrúgni nem lehet, és szerintem nem is akarja. Tehát ő nem tudja megkockáztatni azt, hogy kibillenti az egyensúlyából Románia biztonságát. Ez most így a kampányban jól hangzik, de még egyszer mondom, amikor dolgozni kell, és döntéseket kell hozni, és annak következményei vannak, azt ő már nem fogja tudni megsporolni, és annyira nem őrült, hogy ennek ne lássa a következményeit.
Egy utolsó kérdésem maradt, ezt alatt az időnk. Május 18-án jön a második forduló, és értelemszerűen örömmel látunk akkor is a stúdióban elemezni, hogyha kedved időd engedi. Viszont látva egyrészt a befolyásolási kísérleteket, az arra adott romániai reakciókat, látva a Simeon mostani előretörését, látva azt, hogy outsiderekről idézőjelben, tehát ezt azért árnyaltad, outsiderekről szól ez a politika, mit tanulhat a világ, mit tanulhat Európa, és mit tanulhat Románia hosszú távon mindabból, ami az elmúlt szűk fél évben ott történt?
Hát elsősorban a politika kéne tanuljon belőle. Tehát, nem tudom, Churchill vagy valamelyik nagy politikus mondta, hogy kevés embert lehet sokáig hűíteni, vagy sok embert rövid ideig hűíteni. De az, hogy sok embert sokáig hűíteni, azt nem lehet. Most ezt kéne belássák. Tehát oké, nem vonták le a konzekvenciákat a Georgescu történetből. Csúful elverte őket Simeon. Tehát hogyha ezek után, vagy legkésőbb ezek után ők nem érzik azt, hogy jó, most már nem kéne hazudni az embereknek, most már beszélni kéne hozzájuk, most már egyeztetni kéne velük, tehát valami irányt mutatni. Mert sokan mondják Romániában, és nem tavaly november óta, hanem évek óta, hogy hát Romániának nincs stratégiája. Tehát mit akar Románia? Tehát nézzük meg akkor, hogy mi az európai vagy a világgazdaságban a helyzet, és találjunk Romániának egy nist. Egy sávot, ahol fejlődni tud, és ahol lehet valami súlya. Na ez nincs. Tehát a románok ezt várják, a reményt, a kommunikációt, az együtt dolgozást, és ez most nincs. Mondjuk Klaus Johannis is vastagon benne van ebben. Tehát az a mérhetetlen arrogancia, nem törődömség, a saját érdekeinek az előrevitele, ez a mérhetetlen gyűlölete a szociáldemokraták iránt, ez nagyon megrogyasztotta a román bizalmat. Tehát a román választóknak a bizalmát többek között az elnöki intézményben is. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy jön Szimeon, és azt mondja, hogy én nem ilyen leszek. Na, a románoknak csak ez kell, tehát semmi más. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elsősorban a román elitnek kéne megreformálnia magát, új embereket behozni, hát Nikus Ordán tökéletes példa. Tehát hogyha őt bevonzotta volna valamelyik párt, tehát akkor így rakétaszerű felemelkedése lenne. És sok Nikus Ordánra lenne szükség. De hát nincs. És most csak a düh van, az elkeseredés, az egymásra mutogatás, és hát ha ez így marad, akkor baj lesz, akkor még 10 Szimeon fog jönni.
Barabás Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, de addig iratkozzatok fel ránk YouTube-on, illetve Spotify-on, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.